Most már ismétlődik az, amiről már egyszer a kivágó Róberten mi beszélgettünk.
Igen.
Sorsvezetés, hogy úgy mondjam, erről van szó megint, de hogy pontosabbak legyünk, sorsvezető, stresszmentesítő workshop lesz megint, és ezen apropóban egyszer mi már beszélgettünk, úgyhogy ezt most folytatjuk, egyrészt, hogy mik a tapasztalatok, másrészt, hogy újabb kérdéseink vannak. Szia, Robi!
Szia!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget.
Jó, egy kicsit stresszmentesítem magunkat, mert ezt mindenképpen be kell ide ívelnünk, hogy a saját vállunkat veregessük. Imi azt írta nekünk, kedves hallgatónk, hogy még mindig hallgatlak titeket, ez két dolgot jelent, jó a műsor, és elkések a melóból.
Jó, de jó!
Jó, Szemi, ennyi kis kitérő, ezt mindenképpen beszerettem volna olvasni, hogy szépen induljon még inkább a napunk. Szóval.
Szuper.
Na, hát akkor, és innentől kezdve, hogy a Robit fölhívtuk, csak még jobb lesz ez az egész, és ez tényleg így van. Én rögtön belevágok abba, hogy nem is, inkább visszahajítom egy picit a labdát a múltba, hogy milyen volt az előző, amely apropóból akkor beszélgettünk, hogy az hogy sikerült, hogy sült el, mit tapasztaltál?
Tulajdonképpen az én számomra semmi új nem történt, mert én azon csodálkozom sokszor, hogy az emberek mennyire kevésbé nyitottak az őszinteségre.
Hoppá.
És mennyire szeretnének csodákról hallani, mennyire szeretnének csoda emberekről, óriás gurukról hallani és tőlük tanulni, és ezt az egész hétköznapi stresszes katyvaszt, amiben nagyon sok ember él, azt szeretné úgy kezelni, mint ahogy kezelik általában a gyors fogyókúrát, amikor bevesznek egy tablettát, mert ezt ígérik a reklámokban, és akkor azt gondolják, hogy gyorsan lefogynak akkor is, hogyha ugyanúgy élnek, mint korábban.
Aha, tehát meg akarják úszni a belső melót?
Igen, ez lehet, hogy ez a legpontosabb megfogalmazása ennek, igen. Igen, tehát, hogy amikor én beszélek erről, dolgozom valakivel, akkor én az elején mindig el szoktam mondani, hogy az őszinteség, a tabuk nélküli beszélgetés az nagyon fontos, és a partneri viszony kialakítása nagyon fontos, mert 25%-ban múlik a segítőn, és 75%-ban azon a változás, aki kapja a segítséget. És ugye mi nem így szocializálódunk itt nyugaton, mi azt gondoljuk, hogy a tanár, meg a segítő, meg a pszichológus, meg a coach az intézi majd, és akkor nekünk nincs ezzel olyan sok feladat.
Igen, ne haragudjon, már én azért fizettem, hogy maga megoldja nekem itt a problémáimat.
Igen.
Egyébként egy nagyon fontos gondolat ehhez a workshophoz kapcsolódóan, és felolvasom szó szerint, és akkor induljunk ki ebből. Önismereti úton nem a cselekedetek, siker, gazdagság az elsődlegesek, amivel foglalkozni kell, hanem a stabil tudatállapot, amiből igen, ezek majd meg tudnak valósulni. És igen, itt ez a nagyon jól hoztad be példának ezt a fogyókúrás dolgot, hogy igen, beveszük a tablettát, hogy könnyű lesz, hogy én is azt vettem észre a környezetemben is, hogy ráadásul nagyon sok ilyen könnyen fogyasztható könyv íródik erre, meg előadások vannak YouTube-on, hogy csak a sikerre fókuszálva, hogy elég, te figyelj, csak hidd el magadról, aztán olyan sikeres lesz, hogy megőrülsz.
Igen.
Köszönjük a választ. Igen.
Az, hogy itt is a megúszás, bocs, hogy azt hiszik, hogyha leemelem én azt a könyvet a polcról, azt elolvasom, akkor én onnantól biztos, ha csinálom, akkor sikeres leszek, de hát nincs mögötte az a stabilitás, amit most akkor te ki fogsz nekünk szerintem fejteni.
Hát igen, megpróbálom röviden. Azért azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez a saját véleményem, tehát én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem az a fontos, hogy mindenkinek legyen saját véleménye, mert aki amiben hinni tud, abban azért tudatalatt kapaszkodik, és azt tudja hitelesen képviselni. Legfeljebb később majd rájön, hogy nincsen igaza, de nem probléma, mert akkor változtat a véleménye. Tehát amikor én valakivel dolgozom, akkor ez is egy alapelv szokott lenni. És van egy nagyon jó mondás, Eddie Murphy-től származik, aki azt mondta, hogy azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. Mert ugye az információ begyűjtése az egy fontos dolog, és az alapján fontos kialakítani mindenkinek a saját véleményét. És amit most felolvastál, ezt tulajdonképpen én a mottomnak is tekintem, mert akkor kérnek az emberek segítséget, akkor kezdenek el foglalkozni magukkal vagy önismerettel foglalkozni, hogyha van valamilyen probléma, van valamilyen feszítő baj. És ugye amikor ez kicsit szűnik, akkor abba hagyják a magukkal való foglalkozást. Most a fejlődés az tulajdonképpen a szenvedéstől a harmóniáig, a jólétig tart. ezen a folyamaton, ezen az úton lehet elhelyezni mindenkinek a fejlődését, és az befolyásolja a fejlődés felé a motivációnkat, hogy mennyire szenvedünk, mennyire szorít a cipő. És amikor az önismereti munka által ez a cipő elkezd kevésbé szorítani, akkor még nem oldódott meg semmi, viszont abba hagyjuk az ezzel való foglalkozást. És ugye azért örülök, hogy felolvastad ezt a mondatot, ezt a mottót, mert amikor elkezdünk foglalkozni magunkkal, akkor a problémára fókuszálva foglalkozunk annak a megoldásával, tegyük föl, kevés a fizetésem, és nem jövök ki a keresetemből, gazdagabb szeretnék lenni, akkor ugye elkezdnek ezen dolgozni, hogy hogy tudnék én gazdagabb lenni. És nem következik be a változás azonnal, viszont az emberekben kevés a kitartás, ahogy szűnik a pénztelenség okozta stressz, befejezik az önismereti munkát. Hogyha megcélozunk egy utat, ami a problémára koncentrál, tehát a problémát szeretnénk megszüntetni, akkor amikor úgy érezzük, hogy jobban vagyunk, és visszatérünk a hétköznapi életbe, akkor visszacsináljuk magunknak ugyanazt a helyzetet, amiben voltunk a terápia előtt, hiszen a tudatosságunk az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, a cselekedeteink alapján pedig az eredményeinket miatt, ahogy érezzük magunkat, az okoz szenvedést vagy jólétet.
Tessék végigszedni az antibiotikumot, ahogy az orvos is javasolja. Tehát nem a felénél megállni, mikor jobban vagyunk, hanem akkor az egész terápiát tessék végig.
Igen, és ez egy életen áttartó munka egyébként. Ugye az emberek alapműködését az egyébként is az határozza meg, és ezt te is szoktad mondani, hogy a leglényegesebb, hogy mi mit gondolunk magunkról, és közben azon hogyan dolgozunk. De hát ugye jelenleg én azt látom a társadalmunkban, és akkor szerintem ez Magyarországra sokkal jobban érvényes, mert azért vannak jobb mentális állapotban lévő nemzetek, mint mi, de itt általános probléma az, és ez is egy stresszforrás, hogy állandóan azt nézzük, hogy mások mit gondolnak rólunk, a másik véleményét húzzuk rá a saját életünkre, és aszerint hozunk döntéseket, hogy na majd ők ezek után hogy fognak rám nézni, és ez a nagyon nem jó.
Igen, ez borzasztó. Tulajdonképpen a legborzasztóbb az, hogy én azt látom Magyarországon, hogy az emberek elkeserítő mentális és érzelmi állapotban vannak. Tehát majdnem, én kimerem jelenteni, hogy ezentúl tök mindegy minden. Tehát, hogy ha az emberek mentálisan stabilak, érzelmileg és mentálisan stabilak van, és stabil személyiségük, bármire képesek, akkor a saját életüket úgy tudják élni, ahogy ez nekik jó. Na most, hogyha az embereknek nincs meg ez a stabilitása, akkor viszont az instabilitás az félelemből adódik, a félelem pedig áthatja az életünket, és azért nézik ma az emberek szerintem a másik embernek az életét, és összehasonlítják, mert a félelem az diktálja, hogy figyelnem kell, hogy körülöttem mi van, háttérben talán amiatt, hogy figyelek arra, hogy milyen veszélyek leselkednek rám, és amikor megtalálom a másik emberben a hibát, akkor megnyugszom, hogy átérzem, hogy én egy picit talán jobb vagyok. Borzasztó, hogy mennyire fogékonyak az emberek a tragédiákra, a tragikus hírekre. Ez tudatalatt szerintem azért van, mert átélik azt, hogy de jó, hogy én megúsztam, hogy én nem voltam ott. Viszont a gondolkodásmóduk azok a problémából indulnak ki, a probléma meglétéből. A tudatalatt az működik az emberekben, akik így élnek, hogy a világ az egy rossz hely, ez egy problémás, veszélyes hely, ahol én kiszolgáltatott helyzetben vagyok, sodródom, nem vagyok képes felelősséget vállalni, tehát nem tehetek semmit, eldobta a gép, és ebben a helyzetben egy olyan állásponton vagyok egész életemben, hogy figyelem, hogy mi történik körülöttem, merre, honnan leselkedik rám veszély. Na jó, de kiteszem a figyelmemet az igényeimből.
De ez abszolút érthető, de hogy nem, sajnos nem vagyunk egyedül olyan szempontból, hogy hát komplett társadalmakat, és ide hoznám azt az emberkupacot, amit ugye a magyar társadalomnak nevezünk, hogy komplett társadalmat irányítanak félelem alapon. Tehát, hogy ahogy mondja a mondás, hogy a legjobb tanácsot a fodrász adja, hogy emeld fel a fejed, hogy nehéz azért felemelni a fejed, amikor folyamatosan arról szól minden téged körülvevő információ, hogy rettegj. És most nem csak a híradásokra gondolok, hanem mondjuk a gyógyszerreklámok tömkelege, ami árad a televízióból, hogy amilyen időszakot éppen élünk, mitől rettegél a késztő alagú szindrómától, vagy a fejfájástól, vagy pedig a prüszköléstől, amikor allergiás időszak van, és ezt nyomatják. Tehát, hogy ez iszonyatos ellenszélben kéne neked jó mentális állapotra hozni magad.
Így van. Jungnak van egy nagyon jó mondása, ami szerintem nagyon passzol ide. Úgy hangzik, hogy aki kifelé néz, az álmodik, aki befelé néz, az felébredt. És van egy másik nagyon jó mondás.
Mert hogy értem.
Azt hiszem, hogy Harry Fordtól származik, hogy ha nem hallgatsz híreket, akkor biztosan tájékozatlan leszel. Ha hallgatsz, akkor meg biztosan rosszul tájékozott.
Tehát, hogy ez jó.
Pontosan azért fontos az önismereti munka, mert én azt gondolom, hogy egyszerűen nincs más választásunk. Tehát, hogy az önismereti munka az arról szól, hogy felfedezem magamban azokat a blokkokat, azokat a szabotás eredményező hitrendszereket, amik nekem problémát okoznak az életemben. Fölfedezem, megdolgozom, meghaladom, és ettől jobban érzem magam. Hosszú távon a következmény ennek az, hogy stabil vagyok, jól érzem magam, lelkileg is, érzelmileg, mentálisan rendben vagyok. Nem fognak megszűnni a sárga csekkek, meg a hülye szomszéd, meg az idióta főnök, meg az irigy kolléga, de az, hogy én erre hogy reagálok, az rajtam múlik. És ehhez, hogy én ezekre a helyzetekre normálisan, számomra elfogadható módon reagáljak, úgyhogy ne zökkentsen ki a stabil jóléti állapotból, ahhoz önmagamon kell dolgozni. Na most, hogyha a világból elterelik a figyelmünket, önmagunkról terelik el elsősorban, akkor az pont azt eredményezi, hogy nem leszek képben saját magammal, és kénytelen leszek sodródni, mint egy flipper golyó, innen-onnan kapok ezt, azt, amazt, és az az érdekem, hogy ne essek le a végén. Csak az emberek többsége meg leesik, mert ez borzasztóan energiarabló, mert amikor az ember nincsen önmagával tisztában, nem stabil a személyisége, akkor nem tudja működtetni azt a belső erőt és energiát, ami viszont ahhoz kell, hogy normálisan éljünk, és jól tudjuk magunkat érezni.
Szerintem lehet, hogy nem így van, csak ez az érzésem, hogy aki bonyolultabb életet él, vagy kevésbé egyszerű ember, neki sokkal, sokkal több ilyen embernek van ilyen jellegű problémája vagy kihívása az életben, mint mondjuk az egyszerűbb embereknek. Mert hogy valahogy, aki túlbonyolítja az életét, vagy bonyolultabb rendszerben él, gondolkodik, őt sokkal jobban érik ezek az ilyen személyiség átformáló hatások például.
Nem lehet, hogy azért, mert közben a tudatosságot próbálja behozni az életébe, mint aki egyszerűbben gondolkodik, az lehet, hogy tök tudattalan.
Erről beszélek.
Van. Hát ugye a tudatlanság áldásos. Tehát, hogy
hát vagy nem tudom, hogy tudatlanságnak hívjuk-e, amikor valaki nem tudom, a T-34-es és a Tigris tankot tudnám párhuzamba állítani, a Tigris tank az gyakorlatilag Németországban működött sehol máshol, míg a T-34-es állt három alkatrészből, bárki tudta üzemeltetni, és bárhol elment. Tehát, hogy erre az egyszerűségre gondolok.
Értem.
Nem tudom, hogy jó-e a hasonlat, illetve hogy kérdés akkor, hogy legyen az is, hogy bárki alkalmas arra, hogy dolgozzon magán, vagy van, aki veszett ilyen szempontból, elveszett ember.
Én azt gondolom, hogy bárki alkalmas, itt az alkalmasságot az a mentális állapot határozza meg, amiben éppen vagyunk. Most ez nagyon, nagyon nehéz lesz, legalábbis számomra nehéz lesz diplomatikusan megfogalmazni, de vannak emberek, akik nincsenek azon a szinten, hogy ezzel kelljen foglalkozniuk.
Erről beszéltem
én is. Nem is kell.
Igen.
Tehát, hogy nem is kell. Tehát, hogy nem kell senkit nem kell megmenteni, mert az ember akkor kezd el magával foglalkozni, amikor valamilyen kényszer hatására eljut oda tudatilag, hogy valamit kell magammal kezdenem, mert vége van az életemnek.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy mama helyén marad jellegű kollega, neki nem biztos, hogy szüksége van rá, nem tudom, érthető ez így.
Igen, nem kell bonyolítani az életét ezzel, mert ez nem segítség.
Aha.
Ez nem segítség, hogyha nagyon egyszerű Maslow piramisból indulunk ki, ott ugye a legalsó szint, a szükségleti az a szükségletek része a legalja, tehát a szükségletekből, a hiány szükségletekből kialakult igények, ugye az alapfiziológia szükségletek, az a táplálkozás, szaporodás, biztonság, hogy valahova vissza tudjak húzódni. És megint egy nagyon jó mondás jut eszembe egyébként, ez egy szufi mondás, hogy halálos bűn Istenről beszélni az éhezőnek. Tehát nem kell az emberek életét ezzel bonyolítani, nem kell mindenkinek önismereti úton járni, viszont hogyha valakinek az életében van egy feszítő érzés, egy feszítő probléma, meg tudja fogalmazni ezt a problémát, hogy ez van, és eljut oda, hogy ezért ő a felelős, ez megint általában elég szigorúan hangzik, pedig hát így van, csak most itt nincs idő, hogy ezt kifejtsem, hogy ez miért van így. Tehát mindenki saját magáért felelős, és képes felelősséget vállalni, akkor tud elindulni a fejlődés. Előtte majdnem mindegy, hogy mit csinál, mert nem fog semmilyen eredményt hozni. Tehát rengeteg ilyen ezoterikus, meg spirituális, meg nem is tudom, hogy kéne ezeket nevezni, ilyen képzések, könyvek, előadások vannak, ott vannak az emberek, ott boldognak, látszódva el vannak mind a befőtt, és utána visszamennek ugyanabba a langyos hétköznapi életbe, ahonnan elindultak, hogy majd megvilágosodnak egy ilyen tanfolyamon. Ez sem vezet igazából sehova. Az visz előre, hogy az ember elkezd kőkeményen, szigorúan, felelősséget vállalva szembenézni önmagával. A benne lévő negatív hitrendszerekkel, önszabotás programokkal, amik akadályozzák őt abban, hogy jól érezze magát.
Mi a helyzet, most ha már felmerült a Maslow piramis, akkor hát, hogyha tudsz nekem ebben most így gyors talpaló szinten segíteni. A Maslow piramisnak a második fokán ugye a biztonság helyezkedik el, aztán a szociális szükségletek, önbecsülés és végül az önmegvalósítás. Én azt tudom mondani, hogy a Maslow piramisból én úgy érzem, hogy a piramis csúcsán vagyok, ott dolgozom, csak a második szinten a biztonságnál nem minden stimmel. Tehát, hogy ilyet lehet, hogy én ugrok a piramisban?
Igen. Vannak az úgynevezett tudatfejlődési szintek, tehát van a tudatfejlődésének egy evolúciós folyamata. Ebben a legmodernebb gondolkodó talán Ken Wilber, akihez az integrál pszichológia atyának nevezik őt, a 70-es években kezdte el a munkásságát, és akkor íródott talán az első könyve erről. Ő tovább gondolta a tudatfejlődési szinteket. A továbbgondolás azt jelenti, hogy az előtte ezzel foglalkozó kutatók és pszichológusok a felnőtt korral befejezetnek nyilvánították ezt. Tehát amikor valaki felnőtté vált 20 pár éves korába, ez most mindegy, hogy mikor, igen, azt gondolták, hogy befejeződött az ő fejlődése, úgy marad.
Aha, értem. Tehát, hogy
tovább gondolva azt mondta, hogy az egész életig tartó folyamat ez, és ez úgy képzelt el, mint egy létrán, ahogy megy föl egy amőba, mert az amőbe ugye folyamatosan váltogatja a teste térfogatát, bizonyos szinteken, bizonyos szempontból, bizonyos életterületeken magas szinten vagyunk, bizonyos életterületeken alacsony szinten. Mindig azt kell vizsgálni egy terápiás folyamatban, hogy a legalacsonyabb szint, a leginkább fájó pont hol van, mert az húz vissza minket a fejlődésben. Van, aki nagyon szereti a munkáját, nagyon jó helyen van a munkahelyén, de nem keres elég pénzt, akkor az problémát jelent. Van, aki nagyon jó helyen van a munkahelyén, nagyon jól keres, de nem egészséges, vagy nincsen kielégítő párkapcsolata, vagy van olyan egyéb probléma az életében más emberek miatt, gyereke, családtagja, bármi miatt, ami miatt egy feszítést él meg az életébe. Akkor az fontos, hogy megdolgozza magába, mert a szomszédot nem tudjuk megváltoztatni. Azt tudjuk megváltoztatni, amilyen viszonyban vagyunk mi a szomszéddal, amit mi gondolunk róla.
Meg tudjuk változtatni, tehát, csak börtön jár érte.
Igen, ezért kell sokat dolgozni magunkon, hogy a legegyszerűbb megoldást.
Különböző eszközök vannak arra, hogy legalább valamelyik testrészét meg lehessen változtatni, de nyilván nem akarom elbagatelizálni. Bocs, hogy félbeszakítottak, csak közben Melinda intézett egy kérdést hozzád Viberen, és megpróbáljuk felolvasni, csak fel kell venni hozzá a szemüvegemet.
Mondjam addig, vagy mondod?
Mondhatod, mondjad.
Ha valaki tudja, mondja is, hogy feszít.
Mi? Ha valaki tudja, mondja is, hogy feszítik a problémák, ja, jó, de nem hajlandó vele foglalkozni, viszont ezzel tönkreteszi a környezetét, azzal mit lehet, vagy mit érdemes kezdeni, ők veszett fejszék.
Hát őrájuk vonatkozik az, amiért börtön jár.
Igen.
Nem, de most akkor tényleg komolyra fordítva ezt a kérdést, hogy akik állandóan csak a problémákkal rukkolnak elő, nekem is van a családban olyan, aki a sopánkodás nagymestere, tehát semmi másról nem tud szólni. Hogy azokkal mi van?
Mi magyarok jók vagyunk ebben.
Hát tényleg sajnos az van, hogy veszett fejsze, mert azt gondolom, hogy a belejük fektetett energia is fölösleges, mert annyi energiát fontos az ilyen emberekbe fektetni szerintem, ami nekünk egy kicsit könnyebbé teszi a velük való együttlétet vagy gondolkodást.
Bocsánat, én az ilyen típusokkal megszoktam szakítani a kapcsolatot, mert ő azt veszem észre, hogy csak elveszi az energiámat azzal, hogy én energiát fektetek valami olyanba, amibe fölösleges, hiszen úgysem talál olyan helyet magának az az energia, hogy megérje odaadni azt az energiát.
Igen, ez egy jó módszer, csak gondolj bele, hogy ehhez is egy megdolgozott személyiségre van szükség, mert nem olyan egyszerű emberekkel megszakítani a kapcsolatot. Gondolj bele, hogy van egy közeli rokon. Pontosan tudod, hogy az energiádat kiszívja, hogy semmilyen hasznos dolog nem történik a ti kapcsolatotokkal, de például egy szülő vagy egy testvér. Nagyon nehéz megszakítani a kapcsolatot. Tehát, hogyha egy önismereti folyamatban eljut valaki oda, hogy az ő megoldása az, hogy megszakítja a kapcsolatot, és ez őt megnyugtatja, akkor ez az ő megoldása. Ha valaki hisz abba, hogy meg tudja változtatni, és folyamatosan tesz is érte, akkor ez az ő megoldása. Legfeljebb majd egyszer rájön, hogy ez fölösleges volt, vagy lehet, hogy egyszer majd bejön neki. Én azt gondolom, hogy inkább abban van a megértés, hogy ha eljutunk oda, hogy minden embernek van egy identitása, van egy elképzelése saját magáról és a világról, amiben ő benne van. És ez elsősorban ezért nem tudjuk az embereket megváltoztatni, csak akkor, hogyha ők akarják a változást. Tehát bárki bármit csinál, nem az a megoldás, hogy megmagyarázzuk neki, vagy segítünk neki abban, hogy amit ő csinál, az nem jó, hanem az, hogy magunkon dolgozunk, hogy ahogy felé vagy rá viszonyulunk, azt mi kellemesebben éljük meg. Tehát egy emberrel szerintem, pláne rokonnak, közeli hozzátartozóval, a támogatáson kívül semmit nem lehet csinálni. Nem tudod megmagyarázni neki, hogy amit te csinálsz, az nem jó, mert ő azt azért csinálja, mert abba hisz, hogy az jó.
Igen. Hát a jó Isten a barátokkal kárpótol a rokonokért, ahogy szokták mondani.
Igen.
Igen. Mondjuk én ezt tényleg soha nem értem, hogy rengeteg emberrel találkozom, aki egy másik emberre mindig panaszkodik, és mindig fölteszem a kérdést, hogy de akkor miért tartod vele a kapcsolatot? Hát mert mégiscsak a nem tudom ki.
Ja, igen.
Hát de nem, senki nem tart pisztolyt a fejéhez annak az embernek, hogy azzal a bizonyos másikkal, akivel egyébként nem tud jól kijönni, neki feltétlenül ott kéne lenni, és ez tök mindegy, hogy az egy családtag vagy sem. Egyszerűen azt gondolom, hogy ha amiben nem vagyunk jól egy adott szituáción belül, nem érezzük jól magunkat, azzal az emberrel, akkor nekünk nincs dolgunk.
Az, hogy valaki ezt így gondolja, ez már egy megdolgozottságot feltételez. Olyan múltbéli tapasztalatokat, ami az így gondolkodó embert ebbe az irányba terelte. Tehát, hogy megpróbáltam segíteni, és ráfáztam. Például ez a tapasztalat, ami oda vezet, hogy azt mondom, hogy na jó, nekem ebből elegem van, mert múltkor se jött be, vele se jött be, ő neki is jót akartam, aztán nem, elegem van. Én azt gondolom, hogy mindenféle önismereti munkában nagyon-nagyon fontos az elején kettő dolgot tisztázni, és én ezt mindig meg is teszem. Az egyik az, hogy akkor kezdődik el a változás, hogyha az ember képes önmagáért 100%-ig felelősséget vállalni. Ez egyébként nem egyszerű ám, mert a felelősségvállalás ez nem azt jelenti, hogy elkövetek valamit, és akkor tűröm a következményeit. Az is ide tartozik, de alapvetően nem erről szól, hanem arról szól, hogy bármi történik velem, az ellen én tudok tenni, vagy tudom támogatni. Tehát nem az van, hogy sodródok, hanem hozhatok döntést. De döntéseket nem tudjuk meghozni sokszor, ha nem eléggé stabil, erős, megdolgozott hozzá a személyiségünk. Gondoljatok bele csak egy szakításra. Gondoljatok bele egy munkahelyváltásra. Kiugrok a semmibe, azért, mert egyszerűen nem bírom elviselni a főnököm. Jól érzem magam, jó a pénz, de elegem van most pont. Holnaptól nem megyek be. Tehát, hogy ehhez kell a megdolgozottság. A másik, amit nagyon fontos tisztázni, hogy hát ezt megpróbálom egy nagyon egyszerűen mondani, de bár lehet, hogy nehéz, hogy miért élek én a Földön? Tehát mi az én küldetésem itt a Földön? Most ez egy ilyen nagyon ilyen fellengzősnek tűnik, de hogyha jól belegondolunk, azért fontos, hogy legyen egy küldetéstudatunk, mert bármi, amit csinálunk, bármilyen célt tűzünk ki, ezt a küldetést kell, hogy támogassa. és most így nagyon, nagyon fölgyorsítva az eseményeket, mert azért ezt kell emészgetni, mert kell erről azért beszélni, hogy ez érthető legyen. Az ember küldetés tudatának a központjába az önmaga jóléte kéne, hogy legyen szerintem. Ezt megint csak azt mondom, hogy szerintem, mert hogyha ez van a küldetés tudatunk központjában, tehát ez a fő gondolat, mindent ez alá, mindent ennek a kielégítésre szolgálva teszünk, akkor az előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy jól vagyunk. Hogyha valaki jó szülő akar lenni, vagy az életfeladattal mondjuk azt gondolja, hogy a gyógyítás, vagy a tanítás, vagy az emberek megmentése, vagy ilyen, direkt mondok ilyen hangzatos feladatokat. De nem az van a középpontban, hogy jól érzem magam, akkor ezt nem tudom jól csinálni. Tehát ha nem érzem jól magam, akkor nem tudok jó szülő lenni. Ugye mert a nevelés is, most nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést,
de jókat mondasz.
Talán jó, hogy a nevelésről azt gondoljuk, hogy a nevelés ez egy cselekedet, amit csinálunk, hogy a gyerekünkkel legyen valami, amit mi gondolunk, hogy az neki majd jó. Hát én szerintem ennek nem sok értelme van, mert a gyerek az lemásolja, amit lát. Tehát a nevelés az az, hogy vele élünk. És amit mi csinálunk, azt ő lemásolja. Tök mindegy, hogy mit mondunk, mert ha nem úgy viselkedünk, akkor nem érti. Nem másolja le, nem csinálja meg.
Tiszta sor.
A gyerek nem azt csinálja, amikor leülünk, hogy figyelj, majd délután kettőkor picit így átvesszük majd ne köpködjük a nagymamát. Kicsit köszönni kell, hogyha bemegyünk valahova. Ezt átvesszük kettőkor, majd érj rá egy picit. Tehát, hogy ez nem így van, hanem lemásolja a gyerek, hogy amit csinál a szülő. És ezt nagyon ritkán tudjuk befolyásolni, mert a személyiségünkből fakad az, hogy reflexzerűen mire, hogy reagálunk. És rengeteg önszabotáló programot gyerekkorban összegyűjtünk, amit a szülőtől ellesünk, amit a szülő nem is gondol, hogy milyen hatása van a gyerekre, de a gyerek megfejti. A fölöttünk lévő szomszéd például, tegyük föl, hogy flamenco táncos, csak papucsba tud gyakorolni este 8 után, igen. És apukám előránt egy kést, hogy fölmegyek már ezt meg letisztázni. És a kisgyerek ezt látja, és ő majd felnőtt korában lehet, hogy a hasonló szituációkat így akarja megoldani. Mert azt gondolja, hogy ez a megoldás. Tök mindegy, hogy a szavakkal, meg a nevelésünkkel mit mondunk neki. Nem ezt látja. Nem ezt látja megvalósulni. Úgyhogy ezért fontos a küldetés.
Abszolút.
Mert a küldetésünk az nem egy cél, amit egyszer elérünk és pipa, hanem az egyszer egész életünk végéig van. Ezt nem érjük el, hanem abba az irányba megyünk.
Nem erre a válaszra számítottam, akkor nekem még dolgom van.
De ezért jó, hogy beszélgettünk. Egy picit, hogy pontosítsunk, ugye április 13-a, ami az most szombat, reggel 9 órai kezdete, de délután 4-ig lesz ez a sorsvezető stresszmentesítő workshop, amit te tartasz. És azért ez a miről lesz szó felsorolás alatt van egy, amit még így a végére elővennék és foglalkoznék ezzel, mert tudom, hogy te erről miként gondolkodsz, és nekem az szimpatikus, mert ez sokan félreértelmezik. Amikor a spiritualitás kifejezés előkerül, akkor az most ilyen, az is divat lett. Tehát, hogy így fölkapkod, jaj, nem vagy elég spiri, anyukám, te nem vagy elég befogadó, nem vagy elég nyitott, hozd le az energiákat, majd azok szépen letisztázzák, fókuszálj rá napi 100-szor tükör előtt. Tehát, hogy sokan ezzel kötik össze, de hát azért tudom, hogy itt egészen másról van szó, és te így is emelted ki, hogy itt megtudhatod, hogy mi a spiritualitás, és mi nem az.
Igen. Igen, talán ezt úgy könnyű megközelíteni, hogy ha arra nézünk rá egy picit, hogy mi az. Abban a fejlődési folyamatban, amiben benne van az ember, nevezhetjük tudatosság fejlődésnek, vagy tudatosságunk fejlődésének, eljutunk arra a szintre, ahol azért ma már, amit azért már, ma már nagyon sokan éreznek. Az a szint, ahol nem a tudomány nem ad magyarázatot a problémáinkra. Elmegyünk egy orvoshoz, és nem az igazi. Elmegyünk egy tanácsadóhoz, nem az igazi. Tanultunk sok mindent iskolában, de mégis van valami. A spiritualitás az, amikor elfogadom, hogy a az érzékszerveim, mert négy érzékszervel, most azért akartam, még nem tudom, négy vagy öt van, az érzékszerveinkkel érzékelt világon túl még van valami. Ugye az ízlelés, szaglás, tapintás, látás,
hallás.
Mi van? Hallás. Igen, akkor öt van.
Igen.
Tehát, hogy az öt érzékszervi világot érzékeljük magunk körül, de azon túl még van valami. Az a spiritualitás. Tehát amikor elfogadom, hogy ott van valami, nem kell ezt nekem megfejteni. Én is beszélgettem már olyan emberrel, aki azt mondja magáról, hogy ő angyalokkal beszélget.
Én ezt hála jó
tartom. Én nem tudok angyalokkal beszélgetni,
én sem.
De én elhiszem, hogy ő tud. Mert azt gondolom, hogy ez az ő dolga. Tehát, hogy mindegy, hogy ő mit csinál. Tehát, hogyha ő
jaj, mondja, bocs, de akkor innentől kezdve ezt fogom használni. Tehát valaki azt mondja, hogy angyalokkal beszélgetek, és mondom neki, hogy akkor az a te dolgod.
Így van.
Igen, és tényleg.
Így van. De a spiritualitás az nem az, hogy valaki angyalokkal beszélget, hanem az, hogy elfogadja. Mert nekem nem kell megfejteni, hogy ő kivel beszélget, mert az az ő dolga. Lehet, hogy angyalokkal, lehet, hogy be van kattanva, vagy valamit beszedett, nem, ezt nem tudjuk. De a spiritualitás az, ott kezdődik, hogy elfogadom, hogy van valami. Gondoljatok bele, hogy van nagyon sok állat, aki például nem lát színeket. Az ő világa az annyi, hogy fekete-fehér minden.
A kutya sárga, a kék leginkább.
Vagy az. Tehát, hogy a mi világunk az annyi, amit az öt érzékszervünket tudunk érzékelni. És abban a pillanatban, hogy elfogadj...
Haló, megszűntél, itt vagy? Bocs.
Én jól hallok.
Jó, most mert az utolsó mondat megszűnt, de most megint hallunk.
Én is jól hallok végig. Tehát, hogy ha valaki el tudja fogadni azt, hogy ezen túl az öt érzékszervvel érzékelhető világon túl van valami, az a spiritualitás. Mert akkor el tudok abban merülni, el tudok abban annak az üzeneteiben merülni, és sok mindenre kapok választ. Az önismereti munkában biztosan eljut az ember már az elején erre a szintre, hiszen olyan dolgokkal foglalkozik, amivel korábban nem foglalkozott, és nem megfejthető az öt érzékszervével. Például az, hogy miért születtem én a világra? Mi keresni valón van nekem itt? Most mi biológiai lények vagyunk, megszülettünk, aztán meg meghalunk, aztán ennyi, ez csak nem ilyen egyszerű. És az emberek nagy része eljut erre a szintre, ahol elkezd ezen gondolkozni. A New Age egyébként innen nőtte ki magát, hogy ha belegondolunk, hogy a hippi korszak fő hippiei, azok az amerikai felső középosztályból származó egyetemisták voltak, akik egyébként koruknál fogva épp ma talán ők irányítják a világot, akik hosszú hajba, meg rongyokba szexeltek a réten össze-vissza. Tehát, hogy ők úgy élték meg az akkori kort, hogy anyagilag teljesen, ők abszolút ki tudtak teljesedni, mindenük megvolt, de kell, hogy legyen még valami, nem lehet, hogy ennyi csak az emberi létezés.
Tudományos példával élve Carl Sagant hívnám elő, ugye a híres csillagász, matematikus, fizikus, sajnos már nincs köztünk jó régóta, és az ő egyik sorozatában, az Egyben, a Kozmoszban hozott egy példát, hogy képzeljük el, hogy van egy kétdimenziós társadalom. Ő számukra két dimenzió minden. Van előre, hátra, jobbra, balra, de nincs föl meg le. És ha megérkezne egy háromdimenziós lény, akkor ők azt a háromdimenziós lényt nem tudnák értelmezni. Mert hogy nincs háromdimenziós képzelőerejük, és nincs háromdimenziós olyan jellegű skilljük, amivel értelmezni tudják azt, hogy leszáll oda az ő kétdimenziós világukba egy tulajdonképpen egy teljesen lapos és egyre szélesedő gömb, hogyha egy gömbről beszélünk, ami nekik egy kör, nem pedig egy gömb. És amit te most mondtál, az valami ilyesmit jelent, hogy például nekünk a negyedik dimenzió az egy láthatatlan és felfoghatatlan valami. Tudományos eszközökkel le lehet írni, hogy mi lehet a negyedik dimenzió, de mondjuk Christopher Nolanen kívül nem nagyon láttam még bárkit, aki például filmben meg akarná jeleníteni a negyedik dimenziót. És ugye valami ilyesmire gondolhattál te, hogy egyszerűen abból tudunk kiindulni, amit érzékelünk, minden, ami azon kívül van, az pedig hát úgy valaminek kell lennie. És ennyi. Ennyi a székfoglaló, nem tudom, nem lesz csattanó a végén.
De jó, meg kikerekítetted az előző gondolatot, tehát hogy abszolút idevágó szerintem.
Ja, igen, valami ilyesmi.
Igen. Igen. Nagyon sokszor elhangzik a spiritualitással kapcsolatban, hogy a szkeptikusok első kérdése, hogy és te ebbe hiszel? Meg az nem létezik, mert abban hinni kell. Meg ez a hit kérdés, hit téma olyan furcsa ma. És én mindig meg szoktam kérdezni, hogy oké, hogy akkor állítjuk szembe a hit ellen tulajdonságát. Tehát, hogy valaki hisz, mi van ezzel szembe? Az, hogy nem hisz. Mert akkor konkrétan nem sok értelme van semminek, amit csinálunk. Tehát, hogy a hit az nem jelent egy vak hitet, hogy azt mondom, hogy egy spirituális üzenet vagy hír kapcsán azt mondom, hogy az úgy van, és akkor én abba hiszek, vakon, ezért mondtam én az előbb az elfogadást. Elfogadom, el vagyok vele, és ennyi. Majd, hogyha én arra a szintre érek, ahol tudok mondjuk angyalokkal beszélgetni, akkor fogok neki örülni, biztos.
Van megint csak egy, bocsáss meg, idevágó Carl Sagan egyik művéből, a kapcsolatból egy idézet, és akkor hát, ha ez lefesti ezt a bizonyosságkeresést, meg a hit konfliktusát, ami a filmben, meg a könyvben is előkerül, amikor a lelkész ugye folyamatosan Istenre hivatkozik, és hogy már pedig a tudós, aki Jodie Foster játszik, ő nem hisz Istenben, és akkor a Jodie Foster mindig mondja, hogy bizonyíts be Isten létezését, és akkor mondja neki a Matthew McConaughey által játszott színész, vagy szereplő, hogy szereted apádat? Igen, bizonyíts be. Tehát, hogy szerintem ez egy tök jó feloldás ennek a konfliktusnak, hogy nem nagyon tudod egy platformon emlegetni ezt a két dolgot, hogy hit meg mondjuk bizonyosság. Mert hogyha a bizonyosságot megtaláltad, akkor onnantól kezdve már nem feltétlenül van szükséged annak a hitnek a tárgyára, amiben hiszel. Hiszen ha bebizonyosodott, akkor már tudod, nem pedig hiszed. Ennyi. Megint csak
Így van. Szerintem itt az elfogadásban van a kulcs. Tehát az, hogyha valaki elfogadó, a világban úgy éli az életét, hogy elfogadó, az azt feltételező, hogy megvan benne a nyitottság. A hit az egy borzasztó fontos dolog azért, mert az emberi elmének mindig kell valami kapaszkodó. Tehát a tudatfejlődési szinteken elhelyezhető a mély vallásosság, ahol ez viszonylag egy alacsony szint egyébként, bár ez megint egy ilyen furcsa kifejezés, mert nem minősít senkit, de amikor még valaki nem tud 100%-ban felelősséget vállalni önmagáért, akkor kihelyezi a felelősséget valakire, Istenre például, és ő ettől jobban érzi magát. Teljesen normális.
Hát normális, aztán csak később... szerintem gyakorlati életben azért olykor ez káros mértéket is tud ölteni.
Tehát a fundamentalizmus is ebből igen. Táplálkozik.
Igen. Amivel ugye, hát itt keveredik össze ugye a két irány. Ugye a való élet, vagy a világi élet, a megtapintható, a megtapasztalható élet, és a hitvilág, és ez nem mindig szül jó vért, szerintem. De ez egy teljesen más téma, szerintem, mint amiről elkezdtünk beszélgetni.
De azt gondolom, hogy egyébként ebben az órában, amit úgy nagyjából szerettünk volna ebből kihozni, mint ízelítő olyan, szerintem azt meg tudtuk adni, mert hogy április 13-án lehet veled találkozni, újra a sorsvezető stresszmentesítő workshop. Erre hol tudnak jelentkezni, ha szeretnének? Ezt ha még elmondod, akkor legalább aki menne, azt tudja, hogy hol kapcsolódjon ehhez.
A sorsvezető.hu az egy weboldal, aha. És ott talán ezt így a legegyszerűbb, vagy legkönnyebb megjegyezni, és ott köszönöm.
Jó, szuper. Hát akkor nagyon köszönjük szépen, hogy tudtunk megint egy picit egy mélyebb témában beszélgetni, de ugye azért az emberi dolgokat érintően.
Köszönjük szépen, szép napot neked.
Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
Köszi, szia. Kivágó Róberttel beszélgettünk, és hát a sorsvezető, vezetői mentor, és a többi, annyi minden van minden már mellette, mindent tud.